Sziasztok fórumozók, Week 3 a könyvekben, na akkor most beszéljünk róla. Sziasztok, Peti vagyok a Fumble fórumból, és hát letudtuk a Week 3-at. Szerencsére most nem volt akkora sérülés apokalipszis, mint a múlt héten. Ennek szerintem mindenki örül, főleg a fantasy ownerek, akik nem kell térdig gázolni a waiver-ös posványosban. És hát értékeljük ezt a Week 3-at, mert azért bőven van miről beszélni. Nem csak fantasy szempontból, NFL szempontból is. Természetesen hűséges társam van most is velem. Szia Gergő!
Sziasztok!
Na, Gergő! Ki gondolta volna Week 3, hogy ennyi mindenen leszünk túl? Hát kezdjük ezzel. A ADP szerint az 1-2-nk IR-on csücsül. Úgy gondolták, hogy most pihennek egy kicsit. Ezek a szallagok nem bírták, és ki is ül ugye Barkley az évet, CMC is egy hosszabb időt. Azért senki nem gondolta volna, hogy az RB-k ekkora vérveszteséggel fognak már működni.
Nem, ezt tényleg nem gondolták, és ráadásul ez azért is kicsit fájdalmas, mert az idei szezonban is láttuk a draftnál, hogy azért az elkapók, akik mélyebbek, tehát sokkal később is tudsz még úgymond jó elkapót húzni, a futók nagyon hamar elfogytak a nagy nevek, és hát ezekből a nagy nevekből a két legnagyobb név kiesett, úgyhogy ez így eléggé fájdalmas tud lenni.
Gergő, te gondoltad volna, hogy Mike Evans 25 yardon két touchdown szerez? Tehát elkap 25 yardot, és már touchdown-t hoz. Ez a Tampa Bay, ez mit látsz jelenleg?
Hát nehéz kérdés, ugye. Én az év elején is azt gondoltam, hogy Mike Evans lesz az, akit jobban kedvel majd Brady. Tehát ez igazából nem feltétlenül bizonyosodott be, itt azért a sérülések is közre játszottak. Egyik meccsen ő sérültebb, gondolok itt a legelső meccsre, a másik meccseken Godwin, úgyhogy azt használja Brady, aki tud és aki működik. Egyébként válaszolva a kérdésedre, nem gondoltam volna, hogy 25 yardonként összehoz egy TD-t, azért ez nagyon jó mutató.
Azért kiemelnék egy nagyon fontos dolgot, és Gergő, ez szerintem nagyon aggályos. Tom Brady általában novemberre melegszik be, ugye?
Igen.
Szóval még nem tudom, mi vár ránk, fogalmam sincs, mi vár ránk. Nagyon-nagyon izgalmas, ami ott Florida környékén kialakulóban van. Következő, ami számomra olyan érdekes, Ridley over Jones. Most nagyon ezt érzem a Falconsnál. Úgy érzem, hogy Ridley egyszerűen dominálja ezt az elkapó társaságot, ami kialakult a Falconsnál, és ez engem most nagyon meglep. Az, hogy ekkora szegmensét viszi el a játéknak Ridley.
Igen, nagyon-nagyon jó. Tényleg nagyon jól teljesít. Ugye beszéltünk róla sokat még a szezon előtt is, hogy ő azért egy elég komoly kiugró teljesítményt hozhat idén, ugye főleg fantasy szempontból. Na most ezt hozza is, sőt, teljes mértékben egyetértek. Szerintem az elvárásainkat bőven felülmúlja. Nem tudom, hogy ez most csak azért van, mert Julio egy picit, mintha valami sérülésekkel is bajlódna, de lehet, hogy egyszerűen csak megjött a generációváltás, és találtak egy hasonlóan jó, bár kicsit más típusú, de nagyon domináns játékost Atlantában. Nagyon-nagyon szimpatikus, és nagyon élvezetes nézni azt a támadójátékot, főleg az első fél időben, mert valahogy ezek a második fél idők, negyedik negyedek nem nagyon akarnak összejönni nekik.
Emlékszem, amikor arról beszélgettünk, hogy 30 év felett nagyon ritka az 1000 yardos teljesítmény. Meglátjuk. Julióból kinézem. Igen. Az 1000 yardot persze bármikor, de azt is ki tudom nézni bármelyik 30 év feletti wide receiverből, hogy hirtelen megöregednek. Hát és Gergő, szerintem az egyik legnagyobb és legérdekesebb jelenség, úgyhogy tényleg harmadik hétről beszélünk még csak, jönnek a rukik. Jönnek a rookie wide receiverek főleg. Running back-ek kevésbé, általában szerintem inkább a running back-ek szoktak lenni azok, akik hirtelen impacttal jönnek ebbe a ligába, de most ezek a wide receiverek nem csak hogy bejöttek, berobbantak, sőt, berúgták az ajtót, és fel is gyújtották maguk után, és nevetnek rajta.
Igen, hihetetlen, hogy mennyire gyorsan beindultak, pedig ahogy te is kiemelted, általában itt a futókról szoktunk beszélni, na most van néhány futó, azért Jonathan Taylor, Clyde Edwards, Helier nagyon jól teljesít, és még egy-két embertől, mondjuk J.K. Dobbinston én a jövőben várok dolgokat, de hát amit itt az elkapók művelnek, senki se várta. Jó, vannak úgymond az ő szituációjukban, vagyis nekik kedvező és szerencsés szituáció, bocsánat, az egyik például Jerry Jeudy, ugye, hogyha kidől a csapatodban az első számú elkapó, akkor azért elég komolyan előre tudsz lépni, nem is teljesít rosszul, bár azért nem ő a legkiugróbb újonc elkapó, így, hogy még nincs touchdown elkapása idén, de nyugodtan mondhatnánk Brandon Ayukot is, akitől szerintem egészen sokat vártunk az év előtt, és ugye itt is hát nagyon hasonló a helyzet, ugye irányító sérülés, és első számú célpont, csak itt ugye Titan pozícióban kiesés, nagyon-nagyon jól teljesítenek ezek az újoncok, ezen a héten már Justin Jefferson is berobbant, róla még a későbbiekben is fogunk beszélni, úgyhogy igen, és igen, így van, ahogy mondtad, és szerintem ez egy nagyon-nagyon szimpatikus dolog, és nagyon jó jelenség, amikor új, hát, hogy is mondjam, új hús kerül a piacra, és őket is lehet látni, hogy valójában mire képesek.
Igen, és azért nagyon sok olyan wide receiverről is beszélünk, akik nagyon hamar belekerültek VR 1-2 pozícióba is már. Nagyon, persze nagyon nehéz felvenni ezt a szerepet, ilyen hamar fiatalon egy új playbookot tanulva, egy tudjuk, hogy milyen off-season után, ahol szerintem több COVID-teszt eredményt láttak, mint playbookot. Oké, Gergő, neked mi volt a legpozitívabb fantasy benyomásod a Week 3. Melyik játékosok hozta, vagy csapat a legnagyobb meglepetést?
Folytatom a szálat, amit elkezdtünk. Ugye ezelőtt kiemeltem Justin Jeffersont. Hát nekem nagyon szimpatikus volt, amit csinált. Az előző heti, hát teljes terített betlit végül is, amit a Minnesota összehozott. Most azért ő elég szépen kozmetikázta egy héttel később. 9-ből 7 elkapás, 175 yard touchdown, volt közt egy 71 yardos TD is. Nagyon szépek voltak az elkapások, nagyon jónak tűnt az összhang Cousins, a slotból és szélső elkapó pozícióból is igazán jól játszott. Hát mondhatom, hogy megérkezett az NFL-be, és szerintem a jövőben Cousins fogja használni. Szóval, hogyha valaki még esetlegesen waiverről fel tudja kapni, amit azért kétleg kicsit, de hogyha mégis meg tudjátok tenni, mindenképpen megér egy próbát szerintem.
Így van. Ezzel teljesen egyetértek veled, és valóban nagyon nagy teljesítményt hozott, és szerintem a Vikingsnak nagyon kell egy olyan játékos, aki ugye Tillenről leveszi a fókuszt, mert azért ez így elég egyoldalú elkapójáték lett volna. Ezt te is beláthatod, hogy önmagában Tillen nem lett volna elég, így maradt a rookie. Szóval, és annak örülök, hogy az előzetesen a rookie jóslatom még az továbbra is versenyben van, hogy Justin Jefferson egy jó rookie pick lehet. Ennek nagyon örülök. Jó, hát nekem egy olyan játékost hoztam meglepetésnek, aki talán kevésbé meglepetés, de számomra annál érdekesebb volt, és nagyon tetszett a teljesítménye és a mérkőzésem. Ez Errol Henderson volt a Los Angeles Ramsből. Azért, mert ez már a második hét, amikor 20 pont körüli teljesítményt hoz, ami szerintem nagyon jó egy running backnél, főleg figyelembe véve Darrell Hendersonnak az értékét, ahol draftolhattuk. 69,6%-ban szerepel valamilyen csapatban, tehát még a waiveren is elérhető egyes ligákban. Talán végre kezd kitisztulni, és lehet, hogy ez az ember, aki itt a Ramsben mint fő futó lehet, az valószínűleg Darrell Henderson lesz. Jelenleg úgy néz ki. És az, hogy 20 próbálkozásban 114 yardot futott, ez több, mint jó. Ez több, mint nagyon jó. Egy Buffalo Bills ellen, akiknek pontosan tudjuk, hogy mennyire jó a védelme, de nagyon-nagyon-nagyon szoros mérkőzést alakított ki a Buffalo saját magának, és ebben, hogy ez eddig tudott menni, ennek Darrell Hendersonnak hatalmas szerepe volt. Végre választodott nekünk, úgy néz ki, ő lesz a Ramsnek az első számú running backje, és egy jó running backről beszélünk egyben. Oké, Gergő, ki volt a csalódásod, és vagy mi volt a csalódásod?
Nekem Marquise Brown a nagy csalódás. Hát, nem tudom, én sokat vártam tőle az év elején, és engem kicsit zavar, hogy ennek ellenére az első meccse jó volt, utána úgy folytatja, mint tavaly. Tehát nagyon ingadozó, és nem megbízható egyáltalán, pedig mondom még egyszer, én úgy gondoltam, hogy kinövi magát egy csapaton belül első számú elkapóvá. Ennek ellenére ezen a meccsen sikerült 6 célba vételből 2 labdát elkapnia, és egy nagyon erős 13 yardot produkált. De áldom a szerencsémet, hogy kivettem végül a kezdőből az egyik ligámban, mert egyébként nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy bent hagyjam-e. Szerencsére ez egy jó döntés volt, de hát teljes csőd volt, amit ezen a mérkőzésen összehozott. Na nem, mint hogyha az egész Baltimore offense-ről szebb szavakat lehetne mondani. Nem tudom, hogy te erről mit gondolsz, Peti.
Hát igen, nekem is csalódásom mit van, és nekem ez a személy most Lamar Jackson. Hát ebben, hogyha nem tudom egyértelműen megfogalmazni, hogy egy mérkőzésen ki nyerne, én mindig úgy szoktam magamban eldönteni végén, hogy akinek jobb quarterback-je van, az fog nyerni, ha tényleg kételjes. Ha nem tudom a faktorokat kézben tartani, ez az én módszerem, nem tudom, Gergő, hogy neked van-e más ilyen indikátorod, és nekem itt továbbra is Mahomes fele billen a mérleg nyelve. És azért, mert hogyha szerintem meg tudják fogni Lamar Jacksont, kicsit kiismerik a technikáját, akkor lehetnek ilyen mérkőzései. És ki más, melyik más edző tudna egy jót húzni Lamar Jackson ellen, mint Andy Reid. Tehát szerintem pontosan ráeszmélt arra, hogy mit kell tennie Jackson ellen, és mi az ellenszere Jacksonnak. Tehát legerőször is szerintem Andy Reidet kérje fel a CDC, mert hogyha Lamar Jackson ellen megtalálta az ellenszert, akkor meg fogja találni a koronavírus ellen is. De visszatérve Lamar Jacksonra, azért maga Casey ellen ugye 20-34-re kaptak ki, egyetlen egy passzolt TD-je volt, és 97 yardot passzolt összvisz. Hát ez nagyon kevés. Ez egyértelmű, hogy ilyen quarterback teljesítmény az elfogadhatatlan ezen a szinten, és nem csinált más, mint próbált futni. Amit ugye hozott 83 yardot, és volt egy fumble-je is, és 14 pontot hozott neki, nem mutat jól. Ez távolról sem mutat jól, és épp hogy 50% felett volt a completion-je. Nem, ez Lamar Jackson fantasy szempontból ez több, mint rossz teljesítmény volt. És ne felejtsük el, hogy első héten Lamar Jackson 27,5 pont, második héten 17,56 pont, harmadik héten 14,18 pont. Ez egy Cleveland, Houston, Kansas City mérkőzés. Most úgy tűnik, hogy tényleg vagy Andy Reid talált valamit, vagy Lamar Jackson talán egy kicsi formahanyatlást produkál, ami persze teljesen lehetséges. Ez nem jelenti azt, hogy most kétségbe kell esni a Lamar Jackson ownereknek, de valami most talán az arra utal, hogy lehet, hogy nem lesznek itt a 40-50 pontos mérkőzések Lamar Jacksonnál minden héten.
Igen, azért én még nem jelentem le Lamar Jackson, de egyértelmű nem azt hozza, amit egy az egybe vártunk volna tőle. A futások még mindig működnek, de ez a passzjáték ezen a meccsen, ez nagyon gyenge volt, nagyon kevés. És ugye én kiemeltem itt Marquise Brown-t, de Lamar Jacksont, de hogyha igazából Jacksonnak nem megy, akkor az egész csapatnak nem nagyon, tehát a futók is, a 3 maradék futó Jacksont leszámítva összesen hozott 75 yardot. A legtöbb elkapás a J.K. Dobbinsnak volt, 4 elkapás, 38 yardért. Egyértelműen nem működött ez az offense, ahogy mondtam, még nem írnám le őket.
Amit még kiemelnék, és a Lamar Jackson owneröket most egy kicsit lenyugtatom, azért at Washington, Cincinnati, at Philly, tehát itt most van 3 mérkőzés, úgy gondolom, hogy azért Lamar Jackson újra feltalálja saját magát, és szerintem sok Lamar Jacksont láthatunk ezeken a mérkőzéseken. Gergő, most elékeztünk arra ponthoz az évnek, hogy jön a week 4. Én úgy gondolom, hogy week 4 tudnak felgyorsulni az események. Nem is kicsit, húha. Week 4 körül, week 4 után már egyre aktívabbak lesznek a trade ajánlatok, egyre többen fognak a waiveren kukázni. Gergő, saját tapasztalataid és saját csapataidat végig mazsolázva. Neked okod van most pánikolni, vagy inkább most nyugodtan ülsz a székedben?
Pánikra azért talán nincs okom. Szerencsére a draftok egészen jól sikerültek. Van egy-kettő ember, aki nem úgy teljesít, mint ahogy gondoltam, de szerencsére be tudnak lépni a helyére. Én a legtöbb ligámban elkapó gonddal küzdök, de még várom, hogy felgyógyuljanak, és 100%-osak legyenek. Úgyhogy én még nem pánikolok, bízok abban, hogyha felgyógyulnak az emberek, akik eddig nem működtek túl jól, akkor jobban fognak teljesíteni, de azt látom, hogy nagyon sok ligában sok ligatársam nagyon rosszul járt, egyrészt a meglepetések miatt, másrészt pedig azért itt a sérülések után olyan embereket kellett beválasztani, akik nem feltétlenül teljesítenek úgy, ahogy azt gondolta volna.
Így van, és ezért is fogunk beszélni egy pár játékosról, akivel kapcsolatban Gergővel megpróbálunk dűlőre jutni, hogy ha ők szóba jönnek a keretünkben, akkor nyomjuk a gázt, vagy ráncsuk be a féket. Megragadva a szót, szeretnék kérni minden fórumozónkat, hogyha lehetősége van, akkor támogasson minket csak egy lájkkal, egy megosztással, egy hozzászólással. Nekünk ez a legfontosabb, hogy terjeszkedni tudjunk, hogy bővülni tudjunk, és hogy mi is visszacsatolást kaphassunk arra vonatkozóan, hogy van igény arra, amit mi most itt csinálunk, és próbálunk nektek szolgáltatni. Szóval, Gergő, beszéljünk egy pár emberről. Kezdjünk egy irányítóval, ez pedig Jared Goff. Mit gondolsz Jared Goffot illetően? Szerinted húzzuk be a féket, vagy nyomjuk a gázt?
Gáz. Nekem pozitív meglepetés. Az elmúlt két héten hozott 588 passzort yardot, 5 TD-t, egy interception, és futott egy TD-t. Én nem gondoltam volna év elején, hogy ennyire stabil lesz. Azért az első meccs az nem volt kiemelkedő, viszont az elmúlt két meccsen úgy teljesít, hogy ha 10 vagy 12 fős ligákban vagytok, e fölött persze még inkább érvényes a dolog, akkor szerintem meg lehet benne bízni, hogy hozza azt a pont mennyiséget, amire szükséged van. Na most nem várom tőle azt, hogy az év végén mondjuk top 5 QB között legyen fantasyban, de egy top 10-et azt azért én kinézek belőle, illetve mondom még egyszer, ami nekem tetszik, hogy úgy tűnik, főleg az elmúlt két meccs alapján, hogy ő egy stabil 20 pont fölötti ember, nem sokkal, de hozza a 20 pontot, és remélhetőleg nem is nagyon fog beesni ez alá. Úgyhogy én kitartanék Goff mellett, hogyha az én csapatomban lenne.
Tavaly előtt nekem Goff csapatomban volt, tavaly borzasztó rossz éve volt, és akkor majdnem minden héten kezdő volt. Tehát stabil játékos volt, és való igaz, amit mondtál, 20 pont körüli vagy a feletti játékosról beszélünk. Amit kiemelnék, hogy már most becsúszott a top 10-re, hogyha a heti átlag fantasy pontszámokat tekintjük, tehát jelenleg per mérkőzés 20,57 fantasy pontot hoz, és hát ugye quarterback nem mindegy, hogy standard vagy half PPR, vagy PPR, de már most a 9. És én nagyon úgy látom, hogy a pass attemptje csak 99-szer próbálkozott passzolással, de 63 célt talált. Ezek nem rossz számok. Nem is azt mondom, hogy nagyon jók, de stabil számok. Körülbelül ez egy ilyen Cam Newtonnak a passzolási statisztikáinak felel meg. 863 yardot dobott, ugye Cam Newton 887-et, és ami még talán lehetne több, és inkább itt van a gond, az a passzolt touchdown, csak 5. Én úgy gondolom, hogy ez kevés, ennek a számát szerintem növelni tudja majd, remélhetőleg. Az a Cooper Cup-pal azért láthattuk tavaly előtt főleg, meg még tavaly is, amikor egészségesek voltak, hogy mindketten, hogy jó a kémia. És a Red Zone-ban főleg, tehát nagyon-nagyon kellenek még oda a TD-k, hogy meg is maradjon ez a top 10-es pozíció. Csak 2 interception. Ez úgy gondolom, hogy egyet lehet élni, Gergő. Szerintem 3 mérkőzés alatt 2 interception bőven belefér.
Persze.
Így van, és remélhetőleg benne is lesz. Én is úgy gondolom, hogy lehet nyomni a gázt Goffon, kezdi visszanyerni az önbizalmát, és nagyon jól néz ki a Rams. A Rams most egy ilyen playoff csapatnak a látszatát kelti.
Igen, főleg így, hogy valószínűleg a 49ersnél a sérülések miatt lesznek problémák. Úgyhogy tényleg könnyen lehet, hogy ők bent lesznek a playoffban, amit én őszintén szólva szezon előtt nem mertem volna állítani nyugodtan.
Hasonlóan vélekedem én is. Jó, a következő játékosunk szintén egy irányító, és nem tudunk mellette szó nélkül elmenni. Carson Wentz. Gergő, Carson Wentznél káz vagy fék?
Fék, kézi fék. Nem értem, szóba jön mindig szomorúan, lemondóan beszélek a Filiről, mert én tényleg kedvelem őket. Most a harmadik héten összehozott 21 fantasy pontot, nagyjából 21 fantasy pontot, de ez csak azért, mert futott egy TD-t, két interception dobott, mert megint ez a harmadik hét, hogy két interception dob, tehát 3-ból 3, emellé összesen van 3 passzol TD-je a 3 meccs alatt. Hát nem tudja irányítani az offenszt, sérülés is van.
Carson Wentznek az, hogy összesen 79 sikeres passza van, ami nem hangzan rosszul, de 132 dobásból. Tehát nem jók a számai. Tehát épp, hogy 50% felett van, 15,63 fantasy pontot átlagol per meccs. Tehát fantasy ownerek számára most olyan, mint a méreg. És 3 TD összvisz. 6 interception, egyszerűen rengeteg, és igen, most 74 yardot futott, összesen már így a 3 mérkőzés alatt, de szerintem is 2 TD-t, ez szerintem nem menti meg egyenlőre, tehát nem egészen látom azt, hogy Wentznek merre előre. Ha el is fog indulni, az egy kézifékes elindulás lesz, behúzott kézifékkel szerintem, nagyon-nagyon lassan és lomhám képzelem el, hogy ő ebből kijön. Szóval én is most úgy gondolom, hogy talán, hogyha lehetőségünk van eltrédelni Wentzet, vagy fel tudunk még a waiverről kapni egy jó alternatívát, ha nem vagyunk nagyon mély ligában, akkor lehet, hogy érdemes rajta elgondolkozni, mert nagyon olyan kockázat Wentzben. Nem mondom azt, hogy nincs benne egy potenciál, mert szerintem az egyik legnagyobb irányító tehetségről beszélünk, azonban nagyon nagy a kockázat a szerepeltetése. Nagyon nagy kockázat. Oké. Gergő, menjünk tovább szerintem, és ha már a Philly-ről beszélünk, megkérdezem, hogy mi a véleményed Miles Sandersről.
Azért itt árnyaltabb a kép az én fejemben. Szerintem Sanders jó lesz. Na most az év elején nagyon-nagyon-nagyon sokat vártam tőle. Olyan dolgokat is, hogy akár top 3-as futó is lehet fantaziban. Na most ugye a már említett problémák a Philly offense-ben az azért rá is rányomja a bélyegét, illetve hát az első héten nem játszott. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy hosszú távon ő, ahogyha maradunk ezeknél a kifejezéseknél, akkor gáz, de egyelőre még nem váltott fel, nemhogy 5.-6. sebességi fokozatba, talán még csak a 4.-nél jár, vagy annál se. Egy kicsit meg kell szilárdulni a Philly támadó sornak. A labda cipelésekkel nincsen gond, mert második héten 20-szor futott, most a harmadik héten 18-szor, sikerült mind a kettőn pont 95 yardot összefutnia, igen. És a második héten, ami az ő első hete volt, akkor egy TD-t is hozott. Nem olyan rossz, elkapásokban egy picit többet várnék tőle, főleg így, hogy nem nagyon van kinek passzolni, mert mindig lesérül valaki, na, a másik oldal meg ott van, hogy Wentz meg nem passzol idén jól. Szóval szerintem Sanders nem szabad elengedni, Sanders jó lesz hosszú távon, de az eddigi teljesítménye az nincs ott, ahol én gondoltam, hogy lesz. Én még bízom benne, én megvárok vele, azért szerintem ő jó lesz még.
Egyetértek veled, nem akarom ismételni az elhangzottakat. Egyetlen egy dolog van, amit kiemelnék, és szerintem ezért érdemes Sanders-t megtartani mindenképp, ahogy a Cleveland most korrigált a Baker Mayfield-et. Sokkal többet használják a futóikat, tehát Baker Mayfield ilyen 20-25-öket passzol egy mérkőzésen, ami annyira nem sok. Futók nagyon előre is léptek, hát most jelenleg Nick Chubb és Kareem Hunt annyira nagy volumennel vannak jelen a játékban, mind a ketten. Hihetetlen. El tudom képzelni, hogy ugyanezt a forgatókönyvet fogják eljátszani, és akkor Miles Sanderson nagyobb szerep is tud majd hárulni. Menjünk is a következőre, mert nagyon sok a nagy kedvencéről beszélünk. David Johnson. Mit gondolsz Gergő David Johnsonról?
Kénytelen vagyok féket mondani. Évelején én azt vártam, hogy jó lesz. Lenyilatkozták, hogy sokat fogják használni. Nem véletlenül került oda. Ennek ellenére 11-11 és 13 labdacipelés, yardokról ne beszéljünk. Az első meccse jó volt, ezt én nem akarom elvenni tőle, tényleg jó volt az első meccse, még elkapásokban is hozott 32 yardot, volt egy TD-je, 7-es átlagot futott. Viszont az elmúlt két meccsen Ravens és Steelers, szóval ez azért árnyalja a képet, de 3,1 és 1,8 yardot tudott futni. Lassan ott járunk, hogyha ő nem hoz TD-t, akkor használhatatlan, és nem jó a csapatodban igazából. Úgyhogy én őt az elkövetkezendő egy-két hétre biztos, hogy letenném a padomra. Azért még biztos, hogy nem dobnám ki, és nem cserélném le, azért a nevéből is kiindulva, illetve ahol draftolták az emberek érdemes, és még azért adni neki egy kis időt, hogy kicsit jobb ellenfelek ellen, gondolok itt az ő szempontjából jobbra, tehát gyengébb védelmek ellen majd remélhetőleg visszatér a jobb önmagához, és megmutatja, hogy mit tud. Hogyha valaki a ligátokban nagyon szemezne vele, és el akarja tőletek trédelni, hát akkor viszont én ott természetesen ellenértéktől függően, de szinte biztos, hogy belemennék abba, hogy őt eltrédeljen valamilyen másik játékosért, akiben komoly potenciál van, vagy most esetleg jól teljesít. Szóval nálam fék, ez egy olyan típusú kijelentés, hogy mondom még egyszer, letenném a padomra az elkövetkezendő egy-két hétre, és várnék, hogy visszajövő.
Egyetértek. Teljes mértékben minden elhangzottal egyetértek. Nagyon nehéz védelmekkel játszott. Casey Baltimore Pittsburgh az egyik legnehezebb, szerintem running back schedule-je neki volt. Ezt, még ha ezt így be is kalkuláljuk, akkor is mindenképp be kell húzni a féket, legalább az elvárásainkat visszább kell venni David Johnsont illetően. Minnesota, Jacks, Tennessee, Green Bay Packers, ez a következő négy mérkőzés, sokkal nem lett könnyebb a helyzet, úgy gondolom, valamivel jobb. Itt már azért jó lenne látni valamilyen jellegű David Johnson mozgolódást, ezt csak ismételni tudom, ha trédeni akarnak velünk, akkor talán érdemes David Johnsont még a sell high fázisban elengedni. Oké. Gergő, wide receiver. DJ Moore. Nyomjunk gázt, vagy húzzuk be a féket?
Inkább fék. És ez egy nehezen kimondott fék, igazából egy oka van, Robbie Anderson, és én azt veszem észre, hogy Robbie Anderson nagyon komolyan használva van a Carolina Panthers offense-ben. Meglepő szerintem. Eddig DJ Moore-nak egy domináns mérkőzése volt, a második a Buccaneers ellen 8 elkapás 120 yard, viszont itt se hozott TD-t. És most a harmadik meccsen is 5 elkapás 55 yard 11-es átlag. Ezt azért emelem ki, és azért kicsit pozitívan mondom ezt a 11 yardos átlagot, mert ez nála kevés. Viszont ez azt mutatja, hogy nem csak hosszú célpont, hanem a középtávol és rövidebb passzoknál is keresi Teddy Bridgewater, tehát úgymond állandó célpontot jelent a számára. De Robbie Andersonnak ez a meglepő felemelkedése szerintem negatívan hat DJ Moore-ra.
Igen, DJ Moore most tényleg egy nehéz kérdés, és én nagyon izgatott voltam vele kapcsolatban erre az évre vonatkozóan. Azt hittem, hogy valóban a periférián lesz majd Robbie Anderson. Én most azt fogom mondani DJ Moore-ra kapcsolatban, hogy gáz. És azért, mert Arizona, Atlanta, Chicago a következő három meccs, és nem rossz secondary-k ellen fog találkozni, de én az úgy gondolom, hogy 14 targetje volt, és hát elkapása, bocsánat. Targeteli nagyon Bridgewater, keresi, talán még a szisztéma nem állt össze az, hogy ő tényleg jól ki tudjon teljesedni. Hiányzik a TD, nagyon hiányzik a TD, ugye nincsen még DJ Moore touchdownunk, de már van 54, 120 és ugye 65 yard, tehát ez nem kevés. Szóval, és mindig is baj volt DJ Moore-nál szerintem a touchdown, tehát ugye tavaly sem szerzett túl sokat. El kell indulnia, és tényleg, ahogy te is mondtad, divers mód kezd játszani, tehát összetettebb a játéka, mint amit eddig láttunk tőle. Habár tavaly is már volt olyan, hogy a futójátékokba is felállt, és szerintem működni fog. Szerintem DJ Moore-ral kapcsolatban még ne temessük az ő évét. Oké. Okay. Gergő, Odell Beckham Jr., OBJ, egyszerűen muszáj volt, hogy fent legyen ezen a listán. Fake vagy gáz?
Talán még nehezebb kérdés, mint Moore. Nálam fake OBJ, és egyébként rátapintottál a lényegre már, hogy miért. Mégpedig azért, mert ebben az offenszben a két futó dominál, elkapásokban is Hunt miatt, vagyis Hunt révén. És egyébként nem csak OBJ, hanem nálam Landry is fake lenne, hogyha róla beszélnénk. Igazából én azt javasolnám az OBJ tulajdonosoknak, hogy ha tudják, most trédeljék el, hogyha nem, várják meg a Dallas elleni meccset, hát ha az egy jó kis pontgazdag meccs lesz, esetleg OBJ-nek akad egy TD, és akkor egészen magas áron el lehet trédelni. Az a baj, ahogy említettem, hogy itt a futók nagyon-nagyon nagy szeletét elveszik az offense-nek, illetve mintha az a domináns játék, az a domináns jelenlét már nem lenne meg a Odell Beckham Jr.-ban, vagy legalábbis ebben a Clevelandben nem jön ki belőle. Első meccsen 10 target, de hát 3 elkapás az valami szörnyű volt, amit akkor művelt. Azóta lefolyt 2 meccsen, mind a 2 6-ból 4-et elkapott, 6 labdából 4-et. Az egyiken hozott egy TD-t is, de hát ezek messze vannak azoktól a fantasy pontoktól, amikben a tulajdonosok bíztak.
Így van. Én teljesen értek veled, nem fogok megismételni. És a Dallas meccs után viszont Gergő, Indy, Pittsburgh, Cincinnati, Vegas, jön a bye week. Ezek nem olyan rossz védelmek. Sőt, ezek jó védelmek. Tehát nem az, ahol szerintem egy irányító el fog kezdeni jobban teljesíteni. Eddig se volt egyszerű, tehát azért ez a Baltimore, Cincinnati, Washington trió sem annyira rossz. Nem tudom, se a schedule nem kedvez neki, a Browns-ba játszik, és tudjuk, hogy a Browns az nem egy egyszerű organizáció. Be kell húzni a féket Odell Beckham Jr.-on, hogyha tudjuk trédelni, akkor szerintem is érdemes a tréden elgondolkozni. Kicsúszhat egy-kettő jó meccs, persze. Még a Dallas ellen is jöhet a 25 pontos meccs, persze, benne van, de nem hiszem, hogy konzisztens lenne. Jó, következő nevünk a listán, és most már áttérünk a Titan-dekre. Hát Gergő, Zach Ertz, az egyik kedvenc témám. Most, hogy Goider kiesett az rendszerből, behúzzuk a féket, vagy nyomjuk a gázt?
Pontosan emiatt gáz, amit mondtál. Beszéltünk már a Philly-ről sokat. Miles Sanders mellett talán Ertz az egyetlen biztos pont. Első héten volt egy TD-je, kevés yarddal, azóta azért az elkapás számok folyamatosan nőnek, és most a Bengals ellen már hozott 70 yardot 7 elkapásból, úgyhogy így, hogy nincsen Goddard, aki elvenné tőle a tight endek megdobott labdákat, tehát a célpontokat elvenné tőle, így szerintem ő azért jó lesz. Szerintem Wentznek pontosan ő lehet az az ember, gondolok itt Zach Ertzre, akin fel tudja építeni újra magát, és újra önbizalmat tud szerezni. Évek óta legjobb pajtársa, legjobb játszótársa. Most fogja majd szerintem elővenni, és rá fog támaszkodni a jövőben, mert egyszerűen nekik nem elég az a teljesítmény, amit mutatnak. Úgyhogy én Ertzzel nagyon optimista vagyok, és így, hogy Goddard is kiesett, így szerintem ez egyértelműen gáz.
Egyetértek, mindent be kell vetni az Eaglesnek, hogy újra felvegye a fordulatszámot, és most ez Ertzre fog hárulni. Én nagyon sajnálom, hogy nem látjuk Goddardot az év teljes képében, tehát sokkal jobb lett volna látni. Meglátjuk, hogy mi a terve az Eaglesnek, most muszáj lesz Ertznek előrépni, hogy működjön az Eagles. Nincs más opció szinte. Egyet kell, hogy értsek, nyomjuk a gázt. Az utolsó ember, akit még itt felhoznék, az Hunter Henry. Gergő, mit szólsz Hunter Henryhez?
Mindig is szimpatizáltam vele. Szerintem nagyon ügyes játékos, és gáz. Mármint, hogy nyomjuk a gázt. Szerintem azzal, hogy bejött Justin Herbert, itt egyértelműen látszik, amiről már beszélgettünk, hogy hova szeret dobálni egy újonc irányító. Egyrészt ugye a Titannek, a másik, ami kiemelkedően látszik, Keenan Allen is ezen a középső részén a pályának nagyon jól használható, és az elmúlt meccsen már ők voltak ketten messze a fő célpontjai Justin Herbertnek, bocsánat. Szóval szerintem Hunter Henryt sokat fogja keresni, meg lesznek a targetek, meg lesznek az elkapások, yardokban sem lesz rossz szerintem, azért, hogyha megnézzük a 73, 83 és 50 yardot hozott, az szerintem Titan-től egyáltalán nem rossz, sőt, az a 83 a második héten a Chiefs ellen az kimondottan kimagasló. Touchdown még nem szerzett, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen nagy célpontnak ez csak időkérdése, és hogyha még jobban meg lesz az összhang Herbert-tel, akkor jönni fognak a TD-k is. Úgyhogy én maga biztos lennék, hogyha ő lenne az egyetlen tight end a csapatomban.
Egyetértek. Touchdownok kezdjenek el jönni. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt mind átbeszélhettük, és hamarosan kezdődik a következő hétvége, ugyebár csütörtökön. Uh-huh. Mit gondolsz erről a mérkőzésről, ami vár ránk? Milyen fantasy kilátásokra kell számítanunk?
Nem ez lesz az a csütörtöki rangadó, ami miatt fennmaradok hajnalban. Ezzel együtt vannak érdekességei a meccsnek. Ugye Philip Lindsay-t érdemes majd figyelni, hogy milyen státuszba kerül a mérkőzésre, hogyha még mindig nem fog tudni játszani. Nem játszik, akkor Melvin Gondot kezdetném. Jerry Judy-t is talán, de ez inkább a Jets védelmének szól. A Jets oldaláról én senkit nem kezdetnék. Ha valaki viszont fennmarad, akkor láthatnak egy NFL, hát nem is debütálás, de első kezdetést a Denver irányítójánál. Ugye ő Ripien, remélem, hogy jól mondom a nevét, és nem Ripien, szerintem Ripien. Ugye a negyedik negyedben be kellett állni az első meccsen, úgyhogy meglátjuk, hogy Brett mit fog tudni összehozni, hát ne kezdessétek.
Így van, hát még ugye Noah Fant mindenképp egy opció a Titan pozícióban.
Ó, igazad, igen, mindenképpen.
Nem szabad kihagyni, és valóban a wide receiverek nagyon, nagyon nehezek. KJ Hamler, szerintem ő még lehet egy start, Judyn kívül, és hát a Jetsnél ha nagyon streamelni kéne valakit, és beakadhat nála egy touchdown, az most talán Berrios, Braxton Berrios, aki most valamiért hirtelen Darnoldnak az egyik nagy kedvenc targetje lett. Nem mondom azt, hogy start, de 12 fős ligában flex opció, vagy stream opció lehet. Tehát amihol tényleg kétségbe esettek vagyunk, ott lehet, hogy egy Berrios jó opció lehet. Az összes többivel egyetértek, Gergő. Hát a mérkőzésnél most egyetemi Broncos győzelmet várok. Meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni, de nem hiszem, hogy a Jetsnek ez az a mérkőzés, amikor hirtelen feltámadnak a poraikból. Jó. Köszönöm szépen, Gergő, hogy ezt átbeszélhettük. Jó felkészülést kívánok a Week 4-hez. Reméljük, hogy az injury reportokat majd nem kell sokat szemezgetni a senkinek. A hétvégén újra találkozunk, és jövünk majd a Week 4 fantasy beharangozónkkal egyaránt. És hát ne felejtsétek el, a fantasy foci lehet, hogy nem valós, de a győzelem és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!